A fekete-fehér, az intellektus, a műveltség, az egyén, hatalommal és saját magával vívott harcáról szól, méghozzá a szereplők zseniális sakkpartiának megjelenítésén keresztül. Egy hajóra száll fel a közönség, amikor a Fekete-fehér című monodrámára beül. Egy utazás veszi kezdetét, ahol óriási a tét. Göttinger Pál játsza a darab minden szereplőjét, elképesztő, ahogyan szinte benépesíti a hajót. Újmészáros Károly a rendező, most azonban Légrádi Gergelyt kérdezem, ő a szerző. Neki köszönhető ez a monodráma. Vajon miért foglalkoztatta ez a téma, és hogyan született meg ez a darab?
Stefan Zweignek az alapművel, amit egyébként mesternovellának is szoktak hívni, bizonyára tudják a hallgatók, hogy ez egyik utolsó szépirodalmi alkotása volt, és 1942-ben jelent meg. Én egy Fónagy Iván fordítást olvastam 60-as évekből, és bár nem igazán a mai nyelvezettel ültették át magyarra akkor, de mégis kirobbanó feszültséget éreztem ebben a prózai szövegben. Tehát még egyszer, az ember ott ül egy hosszú novellával, egy kis regénnyel szemben, lehet így is úgy hívni, és azt éreztem, hogy ez nem alapra való, hanem színpadra. Noha nem volt benne dialóg, noha nem egy forgatókönyvszerű anyag volt, mégis elképesztően erős drámaiságot éreztem benne, és utána hívott a papír, vagy hát ha már inkább a laptop, hogy ezt írjam át monodrámával.
Mondhatnánk azt is, hogy számos áthallás figyelhető meg a szövegben, de talán ezek inkább a mű aktualizálásával megjelenő valóságelemek az életünkből.
Az áthallást ez két dolog miatt érezheti a néző, ha megnézi. Egyrésztről, mert az alapmű az emberi viszonyokról szól, a küzdelemről szól, úgy az ember saját magával, mint a hatalommal. Tehát olyan kérdéseket boncolgat, ami ugyanúgy a napirenden volt 1942-ben, vagy még 200 évvel korábban, vagy éppen most 21-ben. A másik oldalról a Stefan Zweigi alapmű egyébként a hitleri Németországban játszódik, és elég nagy szerepe van egy Gestapo által folytatott kihallgatásnak és elzárásnak. Ezt én áthoztam a jelenkorban, mert hogy nem a hitleri korszakot természetesen, hanem megpróbáltam ezt úgy a jelenbe áthelyezni, hogy be tudja tölteni azt a funkcióját tehát most már drámában, amit kell. És ha már itt vagyunk, akkor megpróbáltam, hogy egyfajta kritikus, ha úgy tetszik, akkor társadalomkritikus hangot is megütni egy részében. Tehát a műnek bizonyos részeit jelentősen átírtam.
A sakkozás nyilván az alapműben is, és itt a darabban is túlmutat önmagán. Nem csupán egy játékról van itt szó.
Így van, a sakkozáson keresztül ismerjük meg egyébként a főhősünknek a történetét, a főhősünknek a harcát a bezártság ellen, talán így elmondhatunk, hiszen egy bizonyos korszakban őt elzárják a külvilágtól, és a sakkon keresztül ismerhetünk meg egyébként különböző egyéneket, egy sakkvilágbajnokot, akit egyébként Centovicsnak hívnak, és a főszereplőnket, aki egyébként hivatással vagy szakmájában néző ügyvéd. Tehát a sakk valójában segít megérteni úgy az emberi viszonyokat, mint az egyén saját magával vívott harcát, sőt, az egyénnek a hatalommal vívott harcát is. Úgy mindig is érdekelt ez a játék, és több mindent is mindig érdeklődésre figyeltem, de én például azok közé tartozom, akik nem tudják például, sok nyelven mondják, hogy fejükbe vetíteni a táblát, tehát éppen tábla nélkül sakkozni, ami egyébként a vakon sakkozáshoz szükséges, amikor valakinek nincs szüksége arra, hogy lássa a bábukat, hogy ezen a 64 kockán, hogy helyezkednek el, illetve ha valaki szimultánt játszik, tehát egyszerre játszik sok ellenféle szemben, akkor is csak egy pillanatra tud rátekinteni. Tehát én ilyen magaslatokba soha nem tudtam elmenni, viszont mindig is nagyon szerettem azt a taktikát és logikát, ami mögötte van, még akkor is, hogyha csak amatőr módon értettem.
Egy hosszú hajóúton tehát ketten sakkozással mulatják az időt, közönség is van, a hajó utasai, és nem várt izgalmakat hoz, hogy a világhírű sakkbajnokot megizzasztja a csendesen elhúzódva üldögélő magányos férfi. Egy gazdag skót üzletember provokálja ki az újabb és újabb partit, a néző pedig döbbenten konstatálja, hogy egyes szereplők története mennyi fontos és húsba vágó kérdést felvet. Például azt, hogy meddig maradhatunk hülyek az elveinkhez.
Hát én azt látom, hogy a főszereplőink külön utat járnak be, és érdekes módon mind a ketten nagyon hülyek saját magukhoz és az elveikhez. A sakkvilágbajnokunk is, aki talán egyszerűbb figura és egy talán bárdolatlanabb ember, de egyértelműen self-made-ben is megcsinálta azt, amit kellett az életében, és csak saját magának köszönheti, vagy legalábbis jó részben. Ő is nagyon, nagyon büszke arra, amit csinált, és úgy tűnik, hogy ő sem hajlandó ezt eladni vagy elárverezni. A másik oldalon pedig ott van egy ügyvéd, aki hát olyan helyzetbe keveredik, hogy a hatalom fogságába kerül, és természetesen mindent megtesz azért, hogy ő ne adja föl az elveit, és itt találkozik a királyi játékkal, amelynek segítségével próbál részben életben maradni, túlélni, és aztán ez is vezet el minket oda, hogy a két főszereplő a sakréven találkozik egymással, és közben tanulni lehetünk nem csak annak, hogy ő feladja, vagy nem adja fel az elveit, hanem annak is, hogy milyen következményen jár, amikor egy jó téteményként segítségül hívott a sok szenvedély és őrületté válik. És eszembe jut egy nagyon izgalmas aspektus, ha megengedettem magam, ez pedig a bezártság. Hát a francia gondolta volna, amikor én ezt átgondoltam monodrámává, és dolgoztam a szöveggel, hogy lesz a pandémia. És nagyon érdekes volt megfigyelni úgy magamon, mint másokon, hogy a pandémia, amely egyfajta bezártság, főleg amikor mondjuk kijárási tilalom van, akkor nagyon sokan kezdtünk el, én is kezdtem el gondolkodni, félni, szorongani, küzdeni, és bizonyos dolgokat kapaszkodóként használni ahhoz, hogy ebből épésszel, vagy akár még a magam javulására is ki tudjak jönni. És ebből az olvasatból is rendkívül izgalmas és rendkívül időszerű.
A központi kérdés persze a hatalommal való szembenállás és a kilátások, hogy ebben az egyenlőtlen harcban nyerhet-e az egyes ember, aki másként gondolkodik.
Engem azt foglalkoztatott elsősorban, ahogy az intellektus a műveltség, az egyén a hatalommal és saját magával vív. És ezt nem didaktikusan mondja el, hanem egy történetben, amelyben a sakk az ilyen nagyon sok rétegű játékként szerepel. És ez volt a legfontosabb hajtóerő. Az már egy más kérdés, hogy a hatalmat valamilyen módon szerettem volna megmutatni, vagy ábrázolni, vagy a hatalom által velünk ezekben az években elvégzett pusztítást is be akartam mutatni, és erre jó lehetőségem adódott, hiszen átírtam azt a részt, hogy még egyszer Stefan Zweig a hitleri Németországban, a náci Németországban mutatja be ezt a bezárt és hatalommal küzdő helyzetet. Én pedig ezt egy teljesen más viszonylatban megpróbáltam hitelesen bemutatni, hogy mi van, hogyha ez ezekben az években történik. Tehát szerettem volna egyfajta tükröt mutatni, hogy mi lesz minket most körül. Azért is nagyon fontos számomra, vagy izgalmas ez a darab, mert ezekben a játszmákban, amelyeket látunk, és akár valakinek a fejében zajlódik, akár egy húsvér ellenféle szemben, fogalmunk nincs arról közben, hogy a nyertes vagy a vesztes oldalon fogunk állni. Hova tovább, még az is átértékelődhet, hogy valójában, ha mondjuk a vesztes oldalon látunk, akkor tényleg vesztettünk-e? Ha nyertes oldalon látunk, akkor tényleg nyertünk-e? És igen, akkor mit? És lehet, hogy ott mondjuk megnyertünk egy partit, de az élet szempontjából sokkal többet veszítettünk.
Légrádi Gergellyel beszélgettem Fekete-fehér című monodrámájáról, amelyet Stefan Zweig saknovellájából írt. A darabot Újmészáros Károly rendezte, és Göttinger Pál játsza. A Fekete-fehér októberben két alkalommal is látható, 12-én kedden és 15-én pénteken a B32 Galéria és Kultúrtér színpadán.